Tisztelt jelenlévők! Utolsó előadóként tudom jól, hogy az ilyen előadás legfőbb erénye rövidsége. Fontosabb az még annál is, mint amit mondani szeretne az ember, így aztán igyekezni fogok. Még azért egy darabig untatnám önöket, kérem szépen, legyenek türelemmel. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az etnikai tisztogatás, mint tudjuk jól, sokkal régebbi jelenség, mint a nemzetállamiság. A törzsiség erre való hajlandósága az közismert. A második nagy identitás szakaszban, a vallási identitás időszakában ez már ritkábban fordult elő, de azért bőven találunk rá példát a mi európai történelmünkben is. Elég csak megemlíteni, teszem azt a mórok előzését Spanyolországból, a katarok tulajdonképpeni kiirtását, ami Dél-Franciaországban szintén hatalmas etnikai változásokkal járt együtt, a huganották előzését Franciaországból, és egyáltalán a 30 éves háború eseményeit. Ugyanakkor már ekkor is világos volt, hogy ahhoz, hogy embereket rá lehessen bírni, hogy másokat halomra gyilkoljanak, elűzzenek, elvegyék vagyonukat, ahhoz morális érvek kellenek. Ismert az a példa, amikor az egyik dél-franciaországi város elfoglalása előtt derült ki, hogy ezen város lakosságának többsége katolikus és nem katar, és ennek ellenére az észak-franciaországi úgymond kereszteseket neki kellett volna hajtani ennek a városnak, és hát érvek kellettek oda. A pápai legátus úgy érvelt, hogy nyugodtan, ja és a katolikusok nem voltak hajlandóak kiadni a katarokat. A kisebbség volt katar, és hát ismerős a pápai legátusnak az ösztönző mondata, hogy öljétek meg mind, az Úristen majd kiválasztja magukét. Ez aztán meg is történt. A nemzetállamnak úgy szintén morális érvekre volt szüksége ahhoz, hogy polgárai hajlandóak legyenek mások előzésére, állampolgári jogaiktól való megfosztására. Ez az előadás azt kívánja megvizsgálni, hogy melyek azok az érvek, amelyek mentén a nemzetállam nem csak arra hajlandó, hogy nemzetileg elnyomja más nemzetiségű kisebbségeit, hanem előzésüket, deportálásokat is eszköztárába sorolja. Mindenik előtt azért fontos az érvek számbavétele, mert ezek beépülnek az adott állampolgárainak értékrendjébe, és különféle formákban jönnek elő későbbi konfliktus szituációkban. Mindenek előtt tekintsük hát át a nemzetiségi elnyomást általában alátámasztó argumentumokat. Logikus következtetésnek tűnik, hogy mindenkinek, aki elfogadja a nemzetiségi elnyomás elvét, egyben a nemzetiségi egyenlőtlenség elvét is el kell fogadnia. Azaz helyesnek és igaznak kell tartani azt az állítást, hogy az elnyomó nemzet jobb, több, értékesebb az elnyomottnál. És éppen emiatt van joga olyan kiváltságokra, amelyeket megtagadhat a másiktól. Az értékesebb érvényesülése az értéktelenebben szemben igazságos és helyes társadalmi folyamat, hiszen lényegében véve a haladás szolgálja. Ellenesetben ugyanis az értéktelenebb jutna érvényre, háttérbe szorítva az értékesebbet. Az érve alapos kimunkálása egy közismert brit filozófushoz, John Stuart Millhez fűződik, aki egyébként individualista volt. Ez az érvrendszer azonban nem kis szerepet játszott Nagy-Britannia Írország politikájában, és szépen becsorgott más olyan államok értékrendjébe is, amelyek egyébként mellesleg parlamentáris demokráciák voltak. Persze itt egy másik következő, az előbbi adoló problémával szembesülünk. Az értékességet ugyanis olyan módon kell megformálniuk a nemzeti elnyomást alátámasztani kívánóknak, hogy az kizárja több nemzeti érték egymás mellett létezését egy azon államban. John Stuart Mill legismertebb kritikus, egy másik brit filozófus mondja azt, hogy ezek képtelen érvek, még tapasztalati argumentumokkal is alátámasztható, hogy egy azon államban különféle nemzeti identitással bíró emberek is élni képesek, lásd Svájc létezését. Mellesleg Ausztria Magyarországot, Ausztriát is felsorolják, itt kísérlévedett Lord Acton, de lehet, hogy ilyen irányba is fejlődhetett volna végül is. Ahhoz azonban, hogy lehetetlennek mondjuk ki különféle nemzetiségű, nemzeti identitások egyazon politikai közösségbe tartozását, ahhoz a nemzeti identitás olyan felfogását kell preferálni, amelyik nem teszi lehetővé különféle nemzetiségűek egy politikai közösséget alkossanak. A nemzeti önazonosságot tehát oly módon kell megjeleníteni annak mindegyik fontos elemében, mint amelyik az emberi önazonosság olyan szenvedélyszerű, az ősiségben gyökerező, az egyént uraló agresszív identitásforma, amelyik természetéből adódóan veszélyes más nemzetekre. Ennek is több filozófiai atya van, millen kívül David Hume, természetesen Herder és részben Jean-Jacques Rousseau. Nos, az ilyen felfogás két fontos körre következménnyel jár. És csak az egyik az állam hatalmi eszközeinek használata a többségtől eltérő nemzeti identitással szemben. A másik a többség nemzeti identitásának felhasználási módjaiból áll az adott politikus, illetve politikai párt hatalmi céljaiért. Az efféle identitást ugyanis nyilvánvalóan természetének megfelelően kell használni, azaz szenvedélyszerűségét kell befolyása alá vonni a politikusnak. Megfelelő ellenségképpel, ellenségképekkel kell folyamatosan táplálnia agresszivitásra való hajlandóságát. Az ősiségnek nem a történelem egy fejlődési szakaszaként, hanem modernség ellenesség szerűen értelmezett, s mellesleg modern eszközökkel irracionálissá tett, rituális világával kell erősíteni a kötődést a nemzeti ellenséggel vívott harcot vezénylő vezérekhez. A más nemzetiségűekkel szembeni harc tehát nem ér véget náluk, hanem sajátjaira is kihat. Körükben is gyengíti a népszabad szuverenitás értékrendjét, rombolva a közügyekről észszerűen gondolkodni és róluk morálisan dönteni és cselekedni képes polgári erényeket. Az ideáltípus ugyanis nem a kritikus, önálló értékrendű állampolgár, hanem a nemzeti szenvedélyekkel eltelt, politikai irányított, indulatok által vezérelt személy. Az ő társadalomképe nem vizsgálódóan értékelő, hanem ideológikus. Így könnyen mozgósítható, bármely harcinak minősített helyzetben az ellenségeknek deklaráltakkal szemben. Ideológikus képe a vele folytatott kommunikációt is megkönnyíti, nem csak az egyenes utasításokat, hanem célzásokat és kétértelmű üzeneteket is a várt módon értelmez. Így vezetőinek nem kell vállalniuk az egyértelműség kül- és belpolitikai kockázatát. Hatalmi eszközök használatát a nemzeti ellenségeknek kikiáltottakkal szemben, így aztán az ilyen, úgymond polgár, nem tekinti az emberi és polgári jogok elfogadhatatlan szűkítésének, hanem a nemzeti harc szükséges eszközeinek. Ha például embertársa az állami hivatalaiban tőle eltérően nem használhatja anyanyelvét, azt nem tekinti a másik ember nemzeti szabadsága elfogadhatatlan korlátozásának, hanem éppen fordítva, szabad anyanyelv használatát tekinti veszélyforrásnak, sőt olyan tűrhetetlen követelésnek, amelyik saját nemzete szuverenitásának a korlátozására irányul. A nemzetállamnak ezért nem csak nem kell, hanem nem is szabad nemzetének egyenlőnek tekinteni a többségtől eltérő nemzetiségűeket. Mindez azonban még nem nyújt elégséges magyarázatot arra, hogy miért engedhető meg más nemzetiségűek megfosztása emberi és polgári jogaitól, előzésükhöz, lakóhelyükről és megfosztásukhoz magántulajdonoktól. Egy szóval az etnikai tisztogatás alátámasztásához erősebb érvek kellene. Mindenhez elegek ugyanis az asszimilációs érvek, ezek megtalálhatóak Milne-nél, Hume-nál. Abban persze az etnikai tisztogatás hívei megegyeznek a puhább megoldásformákat előnybe helyezőkkel, hogy a nemzeti cél a tiszta nemzetállam. Amiben eltérnek, azok elsősorban az élethez, az állampolgársághoz, a mozgásszabadsághoz, a magántulajdonhoz való jog, és az etnikailag tiszta nemzetállam közti viszony. Az etnikai tisztogatás hívei a nemzetállam megtisztítását mindezen emberi jogok fölé emelik, míg az asszimiláció pártiak ezen jogok olyan érvényesülését tartják előre valónak, amelyik még nem akadályozza a más nemzetiségek asszimilálását. Tehát az emberi jogok olyan értelmezését tartják elfogadhatónak, amelyik nem vonatkozik az állampolgárainak nemzeti szabadságára és egyenlőségére. Így a kérdés hatalmilag a többség uralma alatt marad. A nemzeti többség pedig a demokrácia többségi döntéshozatala révén korlátozhatja, lassíthatja, sőt vissza is fordíthatja a nemzeti kisebbség intézményének működését, a nemzeti élethez szükséges jogok érvényesülését. Míg az etnikai tisztogatás hívei minden univerzális emberi érték fölött állónak tartják saját megtisztított nemzetállamokat. Első esetben, mint említettem, tehát elég David Hume, illetve John Stuart Mill, illetve néhány további bölcselő nemzetfelfogásához visszanyúlnunk. Ám a második esetben valamivel idézőjelben véve modernebb gondolkodókhoz, illetve politikusokhoz kell fordulnunk. Elsősorban Carl Schmitthez, a náci Németország legfőbb jogászához, illetve Josip Vissarionovics Stalinhoz. Carl Schmitt az a gondolkodó, aki elsőként plasztikusan és összegezve fogalmazza meg azt az államképet, amelyben a nemzeti cél minden egyéb erkölcsi elv fölött áll, és ennek egyetlen hatalmi központ, egyetlen vezetője, az első számú kifejezője. Stalin pedig közismert, nálunk már közismert munkájában, mert ugye a marxizmus és nemzeti kérdés címet viseli, fogalmazza meg a másik irányú vonalat mutató közismert osztrák szociáldemokratákkal, Otto Bauerrel és Karl Rahnerrel szemben azt az álláspontot, hogy a nemzeti hovatartozás az osztályharc részét is képezi. Ennek alapján pedig egész nemzeti csoportok sorolhatóak az osztályellenség fogalom körében. Jól ismerjük ennek következményét a Szovjetunióban, ki mindenkit semmisített meg, milyen nemzeti csoportokat, illetve azok milyen részeit semmisítették meg az ő uralma alatt. Hogy ez tanulható és átvehető, arra példákat talán nem is Stalin kis szatelit politikusai köréből vennék, hanem úgymond egyenlő erejű országok példáját hoznám fel, és nem is Stalin, hanem a fasizmus vonatkozásában, és most valami nagyon illetlen dolgot vagyok kénytelen tenni, Goebbelsre kell hivatkoznom. Adolf Hitler, bocsánat. Adolf Hitler propaganda miniszterére, aki egy még a 30-as években írt, nevezzük úgy, hogy ideológiai iratában vázolja fel plasztikusan és magasra értékelendően Mussolini érdemeit a tekintetben, hogy micsoda hatalmas jelentősége van Benito Mussolininek az efféle államkép kialakításában és realizálásában. Egy fontos kérdés azonban nyitva maradt. Számunkra nagyon konkrét és nagyon praktikus kérdés. Hova soroljuk a mi világunkat, a mi közép-európai világunkat? Hova soroljuk saját régiónkat, ahol részben ugye a különféle nemzetiségűek között, részben az azonos állampolgársággal rendelkezők és a magukat egyazon nemzethez soroló közt is megjelenő nemzeti intolerancia legkülönféle formáit? Hát vannak köztük, amelyek nagyon egyszerűen besorolhatóak az egyik vagy a másik ideológiai irányvonal körében. Ugyanakkor olyan változattal is találkozunk napjainkban, amelyik nem normatív alapon tesz különbséget köztük, hanem azt tartja igazolhatónak, és ez egyben igazolandónak, hogy kisállamként, a nemzetközi hatalmi helyzettől függően, mikor használandó az egyik, és mikor a másik. Ideológiájában váltogathatók a faji, nemzeti, geopolitikai elemek, kombinációjuk fő mércéje, pedig az adott helyzethez mért hatékonyság. Ebben a világban a tiszta nemzetállam célján és a nemzeti harc elkerülhetetlenségének felfogásán túl nincs állandó érték. Csak helyzetek vannak, amelyekben hatékonyabban vagy kevésbé hatékonyan számolható fel a nemzeti másság. Éppen ezért tűnnek, hogy gyakorta eszmeileg zavarosnak az ilyen orientációjú pártok, illetve politikusok különféle nemzeti helyzetekről folytatott vitái, amennyiben a nemzeti szabadság és egyenlőség mindenkire vonatkozó egyetemesen érvényes normái alapján próbáljuk értelmezni ezeket a vitákat. Nézeteltéréseik lényege ugyanis nem pusztán és nem is elsősorban elvi különbségekben rejlik, csak az eszközök optimális felhasználásának kérdésében nem értenek éppen egyet, bármilyen eszközről legyen is szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül annyit szeretnék mondani, hogy noha a közelmúlt eseményei aktualitást adtak ennek a témának, sejtésem szerint egy nagyon érdekes korszakban leledzünk, egy olyan korszakban, amely látszólag a nyugalom kora. Az Európai Unió és NATO tagságunk, lássunk tisztán, lehetetlenné tesz bármi némű erőszakos hatalom határváltoztatást. Az erről megalkotott képzetek, félelem és agresszivitás keltő képzetek elsősorban belpolitikai célokat szolgálnak. Mindegyik posztkommunista országban. Ugyanakkor nagyon fontos változások zajlanak. Immár ezek az agresszív kollektivista veszélyképzetek, noha egymás ellen irányulnak, megoldhatatlanságunkkal egy következő történelmi korszak esetleges problémái, sőt, ne adj Isten, katasztrófái előtt egyengetik az utat. Ebben a veszélyforrást már nem mi fogjuk egymás számára jelenteni, hanem mi fogjuk jelenteni az újonnan betelepülők számára, illetve azok mi számunkra. Amennyiben az autokton lakossággal szemben nem sikerül feloldani ezt a viszonyrendszert, és megmaradnak a mostani demográfia folyamatok, akkor más dimenzióban újra fognak termelődni ezek az embertelenségek. Köszönöm önnek a hallgatást.